Török Gábor politikai elemző, az Inforádió arénájának vendége. Jobbik konzekvens és világos álláspontot foglalt el abban a kérdésben, amiben a kormány megnyilatkozott? Menekült ügyben?
Szerintem onnan érdemes kezdeni a Jobbik elemzését, hogy a Jobbikot kifejezetten nehéz helyzetbe hozta ennek az ügynek a megjelenése, a kormány ebben az ügyben elfoglalt álláspontja, és az egész ügynek az időzítése. Ugye a Jobbik egy felívelő szakaszban volt, és ráadásul egy határozott új politikai stratégia alapján politizált, amit ugye
kampányként azonosított.
Mérséklődésként szoktunk megfogalmazni. Én általában ilyen fideszesedésként szoktam beszélni erről. Tehát, hogy a Jobbik láthatóan szerette volna a korábbi szélsőséges attitűdjeit, jellemzőit levetkőzni. Ebben az irányban haladt, és ez sikeresnek tűnt.
Vezető politikusai napilap interjúban cigánybűnözés változatlanul, holokamu, úgynevezett holokauszt változatlanul. Ezeket a kifejezéseket szocionisták változatlanul használja.
Vezető politikusaik?
Nem vezető politikus? Novák Erőd?
Hát de, Novák Erőd, az kétségtelen. De azért nekem úgy tűnt, hogy a pártelnök az egyértelműen egy más politikai irányvonalról beszélt. Tehát olyan kijelentéseket tett, amiket korábban soha nem. Hogy az, aki tehát a nácikra nincs szükség a pártban. Tehát szerintem nyilvánvaló volt, hogy van egy politikai törekvés. Most beszélünk arról, hogy lehet, hogy ez nem volt egy sikeres politikai törekvés, de az irány az egyértelmű volt, amibe akartak menni, vagy ami felé szerettek volna menni, és ennek volt szerintem egy jelentős pontja a tapolcai győzelem. Amikor tényleg úgy tűnt, hogy a Jobbik akár utol is érheti a Fideszt. Most ebben a helyzetben érkezett meg a menekült téma, ami ugye korábban azért a Jobbiknak egy fontos témája volt, ha emlékszik rá, akkor nem a Fidesz beszélt először ezekről a kérdésekről, hanem már azt megelőzően a Jobbik próbált ebben kialakítani egy elég radikálisnak nevezhető álláspontot. Most mit tehetett ilyenkor a Jobbik? Ja, ha meg akart volna felelni az új politikai stratégiájának, akkor valami fajta puhább álláspontot kellett volna felvennie. Ugyanakkor a kormány elmozdult egy elég erőteljes, mondhatjuk azt, hogy radikális politikai pozícióba, és az a társadalmi többség is ment a kormánnyal. Ez látszott. És mit tehet ilyenkor a Jobbik? Szerintem az a válasz, amit meghoztak, az bizonyos értelemben keresztbe metszette a korábbi stratégiájukat, mert a Jobbik azt a döntést hozta, hogy időlegesen felfüggeszti a politikai stratégiát. Így van. Én legalábbis ezt látom a Jobbik politikájában, és visszatér a radikálisabb, szélsőségesebb politikai vonulathoz. Azok a szereplők is jöttek elő a Jobbiknál, akik korábban ezt megjelentették, és próbáltak a kormánynál radikálisabb, egyértelműbb álláspontot, még a kormánynál egyértelműbb, még radikálisabb álláspontot megfogalmazni. A Jobbik vetette fel először a honvédség bevetésének kérdését. Amit aztán a kormány magáévá is tett. Tehát, hogy a Jobbik folyamatosan egy nyomás alatt állt ebben az ügyben, szerintem a kormány részéről, hogy próbáljon meg valahogy megjelenni a témában, de ezáltal egyre inkább szorult kifelé. Én értem, hogy a társadalmi többség is arra ment, tehát ez is kétségtelen, hogy velük ment. Ez a Jobbik számára hasznos, és a baloldali ellenzék számára elképesztően rossz hír. De mégiscsak a Jobbik korábbi politikai orientációját ezt valamennyire, meg terveit szerintem keresztül húzta. A Jobbik azt a döntést hozta, hogy megpróbál felszínen maradni ezekkel a kommunikációkkal, másrészt pedig alapvetően szerintem a kivárásra játszott. Abban az értelemben, hogy azt várja, és szerintem máig is azt várja, hogy felsorakozik a kormány döntései mögé, ezt például a Vóna Gábor parlamenti felszólásából nyilvánvalóan lehetett látni, és várja azt a pontot, hogy esetleg hol lesz sikertelen vagy kevésbé eredményes a kormány politikai cselekvése, ahol esetleg az valamennyire az ő malmára hajthatja a vizet. De alapvetően szerintem most azt tette, amit általában egyébként ezt a baloldallal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy általában a világ ellenzéki pártjai szoktak akkor, amikor egy súlyos válsághelyzet van, akár emberi, akár természeti katasztrófa, hogy nem a kormány nyilvánvaló támadásával kezdenek, hanem egyfajta hát ilyen látens nemzeti egységet próbálnak meg felmutatni. Amiből aztán majd ki lehet jönni később, meg lehet támadni akkor, hogyha a kormány nem teljesíti az ígéreteit, de nem rögtön a nyilvánvaló támadásával kezdi. Nem a kormány nyilvánvaló támadásával kezdi a politikai kommunikációt. Így jár el a Jobbik, és ebben az értelemben szerintem, miközben én azt mondom, hogy a baloldal elképesztő károkat szenvedett szerintem a menekült témában. A Jobbik számára ez inkább egy elmaradt haszon. Tehát nem a veszteség persze abban az értelemben, hogy nem tudta kihozni, nem tudta folytatni azt a momentumot, amit az erősödése, a nyilvánvaló egyértelmű erősödése jelentett az elmúlt mondjuk egy ilyen 3-4 évben. Ez megtört, ezt mutatják az adatok is. Ugye a Jobbik volt a legnagyobb nyertese 2014 második felétől a politikai folyamatoknak, és azóta, nagyjából ugye tavasz óta, amióta a menekült tematika megjelent, a Jobbik vagy stagnál, vagy inkább csökken a Jobbik támogatottsága. Tehát itt a Fidesz-Jobbik versenyfutásban nyilvánvaló, hogy a menekült téma kapcsán a Fidesz egyértelműen előnyre tett szert, és keresztül úszta a Jobbik számításait, de és akkor itt megint egy politikai elemzőre, Orbán Viktorra utalnék, hogy lehetnek itt, igaza van a miniszterelnöknek, hogy itt lehetnek olyan fordulatok az ügyben, amelyek elvihetnek a Fidesztől, csak szerintem ez egész ügynek az a tanulsága, hogyha elvisznek, az nem a baloldal felé fog menni, mert a baloldal politikai áspontja olyan messze került a társadalmi többség elvárásaitól, hogy ez szerintem a Jobbik lehet az a párt, ahova esetleg egy a kormányzati cselekvésben csalódott szavazó, ellenzékivé vált szavazó elindulhat. Most nekem így látszik ez az ügy.
Az általában egy pártnak előnyt vagy hátrányt okoz, ha egy elhatározott stratégiáról a napi események hatására lejön?
Hát hátrány, tehát persze, természetesen, tehát a taktikai szempontokból egy stratégiát feladni, az mindig hátrányt okoz, ugyanakkor a politika az egy többszereplős küzdelem, ahol a hagyományos mosópor az visszalő, és ő is megpróbál politizálni, illetve ő is egyfajta stratégia alapján halad, és van olyan is, hogy valós események, vagy a valóság, amelyik időnként beköszönt, ez gyakran megtörténik, hogy valaki egy politikai stratégiát kénytelen felfüggeszteni, mert olyan események történnek.
Az fontos, vagy nem fontos, hogy a magyar kormány és benne a miniszterelnök, a külügyminiszter milyen uniós környezetben kell, hogy dolgozzon? Mert az nap, mintha változna.
Hát igen, szerintem nehéz arról beszélni ma már, most ezt a közhelyet fogom mondani, hogy az unió az bizonyos értelemben belpolitikai is, tehát rólunk is szól már, és éppen szerintem nem lehet megkerülni ebben ennek a viszonyrendszernek az ismertetését, vagy az erről való beszélgetést. És alapvetően a hosszú távon az egész ügy megítélését alapvetően fogja meghatározni az, hogy az unió mit tanul meg ebből a kérdésből. Tehát amikor arról beszélünk, hogy probléma megoldás, vagy a probléma kezelése, akkor az természetesen fontos, hogy a magyar kormány milyen álláspontot foglal el. Fontos most, döntően belpolitikailag fontos. De még a magyar kormány álláspontja is majd egy uniós politikai cselekvés sorozatban mutatkozhat meg. Ugye most szerintem annak határán vagyunk az egész menekült tematikában, hogy teljesen nyilvánvalóvá válhat az unió értelmetlensége. Bizonyos értelemben cselekvésképtelensége, de mint politikai konstrukció az értelmetlensége. Nem az első ilyen esetről van szó. Voltak már erre utaló esetek, akár az ukrán válság idején, akár a görög csőd, meg a Görögország kezelése kapcsán, tehát az, hogy Görögország és az euró viszonyában. De igazán szerintem a menekült tematika az, amelyik megmutatja nagyon, nagyon széles körben, hogy az unió, mint olyan, az részben képtelen az alapvető, idézőjelben mondom, állami sajátosságait felmutatni, tehát például nem képes a határait, mondhatjuk azt a kifejezést, hogy megvédeni, inkább azt mondom, hogy határait kezelni, abban az értelemben, hogy nem képes szabályozni, hogy az állam vagy az államszerűség területére kilépett be és ki nem. Másrészt pedig egy ilyen ügyben nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzeti érdek az megakadályozza a közös európai cselekvést. Pontosabban még csak ezt sem mondanám, hogy megakadályozza, hanem egyszer nincs olyan életképes közös európai cselekvési javaslat, amelyik felül tudná érni a nemzeti szempontokat. Tehát az unió ma egy szétesett, alapvetően nemzetállami szintre visszaszorult politikai közösségnek látszik. Szerintem ez az egész menekült ugye az, amelyik minden korábbi eseménynél nyilvánvalóban mutatja meg, nem is mondom azt, hogy az unió válságát, hanem azt, amit az előbb próbáltam mondani, az életképtelenségét, az alkalmatlanságát. Az, hogy politikai közösségként, vagy politikai cselekvő egységként az unió nem létezik. Nos, ez azonban nem azt jelenti, hogy az unió így ebben a helyzetben is marad. Az egyik forgatókönyv persze ez, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy ez egy nemzetállami konstrukció, és a fontos kérdésekre nemzetállami válaszokat kell adni. De lehet az, hogy az unió összeszedi magát, és ebben az ügyben kierőszakol, kikényszerít, vagy megtalál egy olyan alkalmas cselekvést, ami már a nemzetállami válaszokat is másképp fogja mutatni. Ugye ma Orbán Viktor erről is beszélt a parlamentben, például a kvóták kapcsán. hogy mi van akkor, hogyha olyan uniós döntés születik, ami nyilvánvalóan szemben áll azzal, amit a mondjuk a parlamenti többség kíván.
Készüljenek a frakciók, meg kell majd vitatni. Ezt mondta.
Illetve Vona Gábor pedig felvetette ugye hozzászólásában annak lehetőséget, hogy egy ilyen ügyben például népszavazásra kellene sort keríteni. Tehát, hogy ezek olyan érlelődő politikai konfliktusok, amelyek megint meg fogják azt mutatni, hogy az unió az egyáltalán micsoda, mire képes, hogyan viszonyul a tagállamokhoz. És ebben az értelemben szerintem az egész ügynek lehet más fénytörése. Orbán Viktor politikai szerepéről, ha beszélünk. Tehát látható, hogy ebben az ügyben Orbán Viktor áttörte az üvegplafont. Tehát, hogy messze kikerült a magyar politikai realitásból, és egy nemzetközi tényezővé, egy világpolitikai tényezővé vált. Ezzel még nem azt mondtam, hogy jó vagy rossz, amit tesz, hanem nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar álláspont, vagy a magyar kormányfő álláspontja az megkerülhetetlenné vált. És én ma nem, én ma egy, azt is el tudom képzelni, hogy az európai közösségben egy idő után teljesen átértékelődik a magyar kormány fő megítélése, és ő egy ilyen felébresztő, az Európát cselekvésre sarkaló államférfi politikus képét veszi fel. Ez döntően akkor képzelhető el, hogyha ezek a nemzetállami döntéshozatali mechanizmusok erősödnek meg, tehát hogyha szemben az unió bürokratikus működésmódjával és a jelenlegi uniós vezetéssel szemben a nemzetállami döntéshozatal erősödik meg, és alapvetően a tagállami választópolgári attitűdök dominálnak majd a döntéshozatalban, de azt is el tudom képzelni, hogyha az unió valóban összeszedi magát, és a jelenlegi politikai vezető gárdájával képes lesz valamilyen politikai cselekvésre, hogy akkor egy kifejezetten táborbontó, a önző, egoista politikus képét fogja majd, populista politikus képét rajzolja fel a nemzetközi színpadon. Tehát még az ő megítélése és politikájának, a politikusi karrierjének a megítélése, vagy a politikusi jellemvonásának, jelentőségének, ez a jobb szó, megítélése, és alapvetően szerintem attól függ, hogy az unió hogyan fog erre az egész ügyre reagálni.
Vagy a környező országok a választásaikon. Ausztriában mindjárt választanak. Görögországban most választottak. Ciprus kisebb többséggel, de megint nyert. Uh-huh. Az osztrákoknál borul a rendszer.
Erre próbáltam az előbb utalni, amikor azt mondom, hogy a nemzetállami elem erősödik meg az unión belül, hogy lehetnek olyan választások, illetve lehetnek olyan helyi politikai erők, amelyek teljesen más irányba vihetik magának az uniónak a működését is. Tehát a nemzetállamok Európája az láthatóan ma sokkal jobban áll, mint állt korábban. Tehát azok a pártok, amelyek ebbe az irányba vinnék az Európai Uniót, azok éppen a menekült válság kapcsán megerősödtek mindenhol, szerte Európában. Még olyan kormánypártokon belül is politikai szereplők, akik, amelyek esetében azt gondoljuk, hogy maguk a kormánypártok, gondolok itt például a német kormánypártra, de akár a britekről is beszélhetünk, ahol a kormánypárton belül is azok a hangok erősödtek meg, amelyek inkább a nemzetállamok mi megoldások, és a nemzetállamok Európája gondolat irányába visznek. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó volt az ön kérdése, mert nemhogy számításba kell venni azt, hogy az Európai Unió hogyan viszonyul ez a kérdéshez, szerintem döntő jelentőségű lesz az Európai Uniónak a jövője.
De az, hogy Orbán Viktor áttöri az üvegplafont, és világszerte ismert politikussá válik a maga karcosságával, ez belpolitikában hoz, hát őt a magyar választó mindig is így ismerte. Nem?
Belpolitikában sok minden máshoz. Tehát azt hiszem, hogy nem ez volt itt a lényeges számára, és nem is ez a... Tehát ez egy másik dimenzió. Ez inkább azt gondolom, hogy amikor az orbáni politikai megfontolásokat nézzük, akkor a kettőt már abszolút érdemes külön kezelni. Tehát van egy belpolitikai része a történetnek, amiben láthatóan most kifejezetten jól áll, meg van egy nemzetközi politikai része, és a kettő szerintem ma már nem keveredik ebben az értelemben. Korábban ez keveredett gyakran, tehát korábban a nemzetközi politikai színpadot azt alapvetően belpolitikai céloknak rendelte alá. Én most azt látom, és éppen ezért is látszik az orbáni hozzáállásban egy másfajta gondolkodás, mint korábban. Korábban nagyon gyakran a belpolitikai szempontok domináltak, kommunikációs szempontok. Most azt érzem, hogy Orbán ebben egy lehetőséget lát arra, hogy azon túlmenően, hogy ez az itthoni politikai helyzetét megerősíti 2018-ra számára sok bónuszpontot jelent, hogy ezen túlmenően és ettől függetlenül ő a nemzetközi politikában is újra rajzolja a karakterét. Hogy ezért Orbán Viktort szemben a magyarországi megítéléssel egészen más nemzetközi vélekedések vették körül a menekült válságot megelőzően. Ez a menekült válság egy teljesen új helyzetet jelentett. A negatív vélemények még inkább megerősödtek vele kapcsolatban, ugyanakkor számosan egészen pozitív véleményt alakítottak ki, és azt látjuk ugye az egészben, hogy megvan az esélye annak, hogy egyre inkább az orbáni politika legyen mintaadó vagy példaadó számos helyen Európában. Ugye amiről maga Orbán Viktor is beszél, hogy a választói hangulat, vagy a választói akarat, az sokkal közelebb áll ahhoz, amiről ő beszél, mint ahhoz, amiről a Európa akár liberális, akár konzervatív, akár szocialista politikusai beszélnek a menekült kérdéssel kapcsolatban, vagy ahogy akár cselekednek. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem, tehát Orbán számára ez most már nem csak arról szól, hogy kell egy nemzetközi színpad, ami alap, mint amik korábban volt, amikor az Európai Parlamentben Orbán Viktor felépett, azok nem kifelé szóltak, hanem mindig befelé. Most ennek szerintem már van egy ebben az értelemben ilyen nemzetközi politikai realitása is, amelyben Orbán Viktor alkalmat lát arra, hogy valóban egy Európa szerte ismert államférfi képét tudja ebben az ügyben felmutatni. Én még egyszer mondom, és szerintem ezt ő is helyesen látja, ez messze nem dőlt el, ez alakulhat így, alakulhat úgy, de az esélye ebben az ügyben láthatóan most megvan. Az orbáni karakter újrarajzolásának Európában.
Újrarajzolás a belpolitikában hozhat át szavazatokat neki azoktól, akik eddig valamilyen gyűlölték, mondván, hogy nicsak európai barátaink szerint is ennek az Orbán Viktornak van igaza, amit egyre többen mondanak.
Azt nem hiszem, hogy azok, akik gyűlölték, azok átgondolnák az orbáni politika megítélését, sőt azt gondolom, hogy ez inkább csak megerősödik ebben az ügyben is. Tehát az erősen elkötelezett szavazótáborok között szerintem nincs átjárás. Egy ilyen ügy nem tud mozdítani. Ugyanakkor...
Egy válsághelyzet sem? Amikor a bőrünkön tapasztaljuk, hogy mi történik a keleti tájúdon?
Nincsenek olyan sokan ezek az erősen elkötelezett szavazók, de azt gondolom, hogy ez a törzsbázis, akinek a politikai identitását mindig is azt határozta meg, hogy pro vagy protest Orbán, ez nem fog változtatni, mert eleve úgy alakítja ki az álláspontját, hogy ez volt az, amit az önközbevetése is korábban, hogy ez nagyon jellemző a magyar politikai gondolkodásra. De az Ipsos felmérése is jól mutatja, hogy hol szerzett a legtöbb plusz szavazatot a Fidesz, azon bizonytalanok körében, és döntően, hogy 30-40-esekről van szó az Ipsos leírásában, akik nem voltak elkötelezettek politikai értelme. Tehát inkább a bizonytalanok körében szerzett ebből plusz szavazókat. De itt megint azt mondom, hogy most ezen a ponton eredményt hirdetni szerintem nem lehet, mert lehetnek fordulatok az ügyben.
De az következik, hogy a bizonytalanok arra érzékenyek, hogy egy kormány hatékonyan működik, vagy nem? Az ember azt képzelni, hogy a bizonytalanok nem nagyon figyelnek ilyen apró kérdésekre.
Na de hát innen indultunk, hogy ez nem apró kérdés. Onnan indultunk, hogy ez hosszú idő után a magyar politika újra egy olyan vita kérdése, amiben mindenki involválódott. De tényleg figyelje meg, nincs olyan hely, munkahely, baráti társaság, az utca, a villamos, bármi, ahol ne lenne téma a menekült kérdés. Én ilyen nagyon régen tapasztaltam.
Bokros csomag.
Hát, még abban sem vagyok biztos. Talán a 2006-os események voltak ilyenek, ahol mindenki a televízió előtt ült, és volt véleménye arról, ami történt. De nem hiszem, hogy lett volna más olyan közpolitikai téma, talán a taxis blokkát. Tehát szerintem nekem régóta meggyőződésem, hát persze nem én találtam ezt ki, hanem sokan gondolkodnak erről így, hogy a politika lényegét alapvetően a rendkívüli helyzetek mutatják meg, a válsághelyzetek. A válsághelyzetek tudnak egyáltalán változtatásokat is indukálni. Az, hogy bejelentünk egy ilyen programot, egy olyan programot, az alig jut el a választók egy részéhez, nincs annak hatása, amit beszélünk róla, de alapvetően nem tud megváltoztatni politikai viselkedéseket, gondolkodásokat, de egy válsághelyzet meg tud. És szerintem itt erről van szó, hogy a bizonytalanok táborában van lehetőség ilyenkor arra, hogy az ember egyetértő, támogató szavazókat szerezzen. A válsághelyzetek mindig is erre jók általában a politikában, a kormányon lévők számára. Ugyanakkor komoly veszélye van, hiszen ezt is többször mondtam már, azért a menekült helyzet nem olyan, mint az árvíz. Az árvíz jön, és ha rosszul védekezünk, még akkor is el fog menni. Ez most nem egy olyan probléma, és a probléma kezelése, vagy a probléma megoldása, az ma nem tűnik olyan nagyon közelének, és kérdés, hogy Magyarországon a magyar válaszok mennyire lesznek elégedettek hosszú távon azzal, ahogy erre a kormány reagál.
Egy nagy kérdőjel végére került, pont röviddel adásunk előtt, Lázár János nem mond le. Meglepte?
Talán meglepte az nem, vagy hogy meglepette, vagy nem, az nem egy jó kifejezés. Ugye egy sajtótalálgatások voltak azzal kapcsolatban, hogy lehet-e Orbán Viktor zsarolni. Ugye, ha emlékszik, akkor ez volt a beállítás, amivel a magyar sajtó egy része ebben az ügyben előjött, hiszen ugye a múlt héten meglepetésre Rogán Antal maga jelentette be, hogy politikai kabinetfőnök lesz Orbán Viktor mellett, és akkor különböző háttérinformációkból nyilvánvalóvá vált, és egyébként szerintem maga Lázár János is megerősítette ezzel a mai interjújával, vagy mai nyilatkozatával, hogy ő nem tartotta megfelelőnek azt a konstrukciót. Én akkor ismerve Lázár Jánosnak a valamennyire a politikai előéletét, vagy a habitusát, azt gondoltam, hogy benne van az, hogy ő kenyértörésre viszi a dolgot, mert azt gondolom, hogy az ő erejét a magyar politikában nem annyira hivatal, sokkal inkább ez a fajta politikai bátorság, vagy politikai elszántság, bizonyos értelemben ez a politikai voluntarizmus, ez talán ez a jó szó adta. És ebben benne volt az, hogy nem a politikai bátorságot, voluntarizmust akarja elveszíteni, mert az a fontosabb neki, hanem inkább a hivatal. Tehát láthatóan kialakult itt egy akár kenyértöréshez is vezethető politikai vita közte és a miniszterelnök között. Szerintem ez nem Rogán Antalról és Lázár Jánosról szólt. Persze az ő pozíciójukat érinti, de alapvetően itt a játszma vagy a játék az Orbán Viktor és Lázár János között zajlott, hogy elfogadja Lázár János azt, amit a miniszterelnök szeretne. És az, hogy most Lázár János arról beszél, hogy egy másfajta megoldást találtak, olyat, ami mind a kettőjük számára elfogadható. Tehát Rogán Antalnak és Lázár Jánosnak, és az azt mutatja számomra, lehet, hogy rosszul interpretálom, és lehet, hogy majd ki fog ez derülni, hogy ez most egy téves interpretáció, hogy ebben az ügyben Lázár János rá tudta kényszeríteni az akaratát a miniszterelnökre, ami azért bizonyos értelemben meglepő.
További kormány alakításról válsághelyzetben van elképzelése? Szokás ilyenkor?
Nem. Hát én azt gondolom, hogyha magyarázni akarjuk, például azt, hogy a miniszterelnök ebben az ügyben miért engedhetett, vagy miért hallgathatott Lázár János érveire, az döntően a válsághelyzet. Most azon túlmenően tudunk más érveket is emögé tenni, de alapvetően azt gondolom, hogy egy ilyen válságszituációban minden politikai belső rezgés, mozgás, változás az nem indokolt, sőt, nem lehet, gyengíti a...
miniszterelnök, hivatalt vezető miniszter hallgatott a miniszterelnök véleményére arra, hogy válsághelyzetben ne foglalkozzunk ilyenekkel?
Ez akkor lenne úgy, hogyha az eredeti koncepciót elfogadta volna, és az maradt volna, de ugye láthatóan is a hírekből ez derül ki, nem az eredeti koncepciónak megfelelő lesz az a... De ugye nem tudjuk persze, tehát most bizonyos értelemben találgatunk, hiszen még nem láttuk a bejelentést ezzel kapcsolatban, csak Lázár János interpretációját. A pontos megfogalmazás szerintem az, hogyha Lázár János interpretációját fogadjuk el, amiről ma beszélt, akkor nem ez a helyzet.
De Rogán interpretációja itt ült az ön székében néhány nappal ezelőtt, azt mondta, hogy mindegy milyen pozícióban, mindegy milyen struktúrában a feladat a fontos, el kell végezni.
Így van, én ezért is mondom azt, hogy ez nem Rogán Antalról és Lázár Jánosról szólt. Hogyha Rogán Antal valamilyen más formában jut ugyanezen feladat megvalósításához, az nem számára lesz presztízsveszteség. Egyáltalán nem. Ezért gondolom azt, hogy nem Lázár János nem Rogán Antal felett győzött, ha egyáltalán ezt győzelemnek lehet nevezni, vagy érvényesítette az érdekeit, vagy az akaratát, hanem a miniszterelnöki akarattal szemben.
Török Gábor. Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Török Gábor politikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, Vederi Sztének, Ferde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.